Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. Az én szolgálatom, amit az előbb Laci testvér elmondta, Jézus sír Jeruzsálem felett, ezt a címet kapta, és két kérdést is ajánlotta az összeállítója a programnak. Az egyik, hogy miért volt ideje a sírásnak, és hogy más nem tudott volna tenni, mint sírni. Lukács evangéliumának a 19. részéből a 28. versről a 48. versig felolvasnám nektek, nagyon kicsit hosszú, de ezt ajánlották, és felolvasnám. Miután ezeket elmondta, tovább haladt Jeruzsálem felé. Amikor közeledett Betfagéhoz és Betániához, az olajfák hegyénél, elküldött tanítványai közül kettőt, és ezt mondta neki: menjetek a szemben fekvő faluba, amikor beértek, találtok egy megkötött szamárcsikót, amelyen még nem ült ember. Oljátok el, és vezessétek ide. Ha pedig valaki megkérdezi tőletek, miért oljátok el, mondjátok, hogy az Úrnak van szüksége rá. Ekkor a küldöttek elmentek, és mindent úgy találtak, ahogyan megmondta nekik. Miközben eloldották a szamárcsikót, gazdái ezt kérdezték tőlük: miért oldjátok el a szamárcsikót? Ők így feleltek: mert az Úrnak van szüksége rá. Azután elvezették az Jézushoz, felső ruhájukat ráterítették a szamárcsikóra, és felültették rá Jézust. Amint ment tovább, az emberek az útra terítették felső ruhájukat. Mikor már közeledett az olajfák helyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve fennhangon dicsérni kezdte Istent mindazokért a csodákért, amelyeket látta. És ezt kiáltották: áldott a király, aki az Úr nevébe jön, amelyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokasságból néhány farizeus ezt mondta neki: mester, utasíts engem tanítványaidat, de végválaszolt: mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amikor közelebb ért és meglátta a várost, megsiratta, és így szólt: bár felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat, de most már el van rejtve a szemeid elől, mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid sáncot húznak körülötted, körülzárnak és mindenfelől szorongatnak. Földre tipornak téged és fiaidat, akik benned laknak és nem hagynak belőled követ kövön, mert nem is telted fel meglátogatásod idejét. Azután bement a templomba, és kezdte kiűzni az árusokat, ezt mondva nekik: meg van írva, és az én házam imádságháza legyen, ti pedig rabló barlangjává tettétek. Ezután naponként tanított a templomban, a főpapok, az írástudók, a népvezetőivel azon voltak, hogy elveszítsék, de még nem találták meg a módját, hogy mit tegyenek vele, mert az egész nép hallgatva őt, rajongott érte. Az első kérdésre próbálok meg válaszolni, ami így szól, hogy miért volt ideje a sírásnak. Jézus azzal kezdődik ez a fejezet, hogy azt mondja: fel kell mennem Jeruzsálembe. Az evangéliumokat olvasva azt látjuk, hogy volt, amikor a tanítványok kérték az Urat, hogy menjenek fel Jeruzsálembe, mert az a szóbeszéd járta, hogy miféle ige hirdető, miféle megváltó ez, ha nem megy fel Jeruzsálembe az ünnepre. Jézus akkor azt felelte: nem jött el még az én órám. És úgy azt mondja: fel kell mennem Jeruzsálembe. Mindannyiunknak a prédikátor könyveit eszébe, a prédikátor könyvének a harmadik része, amelyből van az a csodálatos 12 ellentét pár, mely úgy kezdődik, hogy mindennek rendel ideje van. Úgy folytatódik, hogy megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. De az emberek azt olvassuk, amikor az Úr Jézus Jeruzsálem közelébe érkezett, meglátták, hogy jön, éljeneztek, felső ruháikat az útra terítették, tiszteletük jeléül, a fákról zöld ágakat tördeltek, és azokat lobogtatták örömükbe, aztán elkezdték kiabálni az ősi zsoltár idézetet, hogy Hozsánna, Uram segíts, áldott a király, aki jön az Úrnak nevébe. Jézus még soha nem kapott ennél hatalmasabb tiszteletet a földi élete során, nem vonult ilyen diadalben, melegben sehova se, és nem utasította el azokat, amit mondtak, és amit tettek körülött az emberek. Nem nagyon reagált ezekre, azt figyelhetjük meg ebben a szakaszban, hogy feltűnően keveset beszélt ezen a napon, és amit mondott, az megjövendő proféciák beteljesedéséről szólt, abból idézett. Beleértve még a szamarat is, aminek a hátán be van a Jeruzsálembe, az ókorban az embereknek voltak olyan jelképei, amit mindenki ismert. Ilyen volt az is, hogy egy hadvezér a legyőzött városba, Szamárháton vonult be, akkor a város vagy a település lakói tudták, hogy meg kegyelem van, kegyelembe részesülhetnek. Ha teljes harci díszbe jelent meg, akkor ez azt jelentette, hogy senki sem maradhat életben. Jézus bevonulása a szamárcsikon, tehát azt jelentette, hogy elkezdődött a kegyelmi időszak. Több mint 500 évvel korábban Zakariás próféta így jövendőlt, Örvei nagyon Sion lánya, újjók Jeruzsálem lánya, király érkezik hozzám, aki igaz és diadalmas, alázatos és Szamárháton ül, Szamárcsikó hátán. Úgy is fogadták őt, mint királyt. Azonban váratlan és nagyon szokatlan fordulott ez az esemény, a tömeg spontán viselkedése, sokan hasonlóságot láttak, vagy találnak, látottak és hallottak alapján Jézus születésének a körülményeivel Betlehembe. Amikor hallották az angyalok énekét, amikor megnyílt az ég és eljött hozzánk Isten, az angyalok azt jelentették, hogy dicsőség a magassága Istennek, a földön békesség az emberekhez, jó akarat. Most is valami hasonló történt, bár most nem az angyalok énekeltek, hanem emberek. A mennyben békesség és dicsőség a magasságban. Tehát Jézus életének a kezdetén és a végén is elhangzik ez a szózat. Így, hát utólag már nem tudom, hogy meglepő, vagy csodálkozunk-e azon, hogy amikor mindenki őt ünnepelte, az ünneplős és tetőpontjára hágott, Jézus valami egészen elképesztő és váratlan dolgot tett, hangos zokogásba tört ki. Miért? Mert megint egy profécia teljesedett be, Jeremiás proféta szólt így, szememből könnyek hullanak, éjjel és napokkal is nem akadnak el, mert súlyos sebet kapott népen szűzreánya, igen fájdalmas csapást. Ha kimegyek a mezőre, látom a fegyverrel megölteket, ha bemegyek a városba, látom az éhségtől szenvedőket. Jézus tudta, hogy a város el fog veszni. Tudomásul vette és elfogadta az örökké való elrendelését, hiszen nem lehetett volna végbe a megváltás, ha Jézus áldozata nem következik be. Látta Jeruzsálem rettenetes jövőjét, a nép rettenetes jövőjét, ő maga is megerősítette Jeremiás és Zakariás profétáit. Jönnek majd rá napok, amikor ellenségeik sáncot húznak körülötted, körülzárnak mindenfelől, szorongatnak, földvetik volna tégyedet és fiaidat, akik benned laknak és nem jönnek belőle, követkövön, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét. A zsidó háború című könyvében Józefus Flavius történet, zsidó történet író részletesen beszámol ezekről az eseményekről, hogy 40 évvel később, Krisztus után 70-ben Izrael fellázadta a római birodalom ellen, a hatalmas római birodalom ellen, és kikiáltotta függetlenségét. A császár hadvezéri Titus küldte hatalmas légióval a zsidó lázadás levelésére, és 72-ben körülzárta Jeruzsálemet, és körökszántot épített az egész város körül, hogy kiéheztesse a várost. Hozalmas idők voltak ezek, papokat lemészárolták, és végül a rómaiak felgyújtották a várost. Kell említeni, úgy maradt a történelemben a lázadás, hogy Bárkok pap vezette a csillag fia ezt a lázadást, és akinek segítője volt, a tudós és híres rabbi Akiva, aki valószínűleg részt vett a lázadás szervezésében is. Tehát végül a rómaiak felgyújtották a várost, mindent leromboltak, mindent a föld színével tettek egyenlővé, állítólag a várost felszántották, talán még sóval is bevetették, sőt az ország nevét is megváltoztatta. A római birodalom, attól kezdve lett Izrael, Palesztina, és Jeruzsálem nevét is el akarták törölni, és új várost akartak építeni, építettek, és én ma is lehet látni az ókori római építkezés nyomait hatalmas oszlopcsarnokokkal, és Ælia Capitolia volt a rómaiak idejében Jeruzsálem neve. De nem ezzel a szakaszsal fejeződnek a proféciák. Jézus szerette Izrael népét, és könnyeket hullatott Jeruzsálemért. Miközben megtisztította a templomot, Isten dicsőségét hirdette, tanította az embereket, és meggyógyította a betegeiket. Profécia, aminek Ézsaiás az 51. részében, a könyvének 51. részében, azt mondta a választ, azt mondja, hogy mert megvigasztalja az Úr Siont, megvigasztalja minden romjait és pusztáját, olyanná teszi, mint az Éden, és hihetlenét olyanná, mint az Úrnak kertje. Öröm és igazság találtatik abba, hálaadás és dicséret szava. Ha ugye most 2000 évvel később visszagondolunk erre a proféciára, akkor a Isten csodái lassan beteljesednek. 10 évvel ezelőtt hallott először arról, hogy a sivatagi részén Izraelnek nem nagyon van termelő föld, fő rengeteg és homok sivatag, de csodálatos szőlő ültetvények és narancsligetek vannak, és sehol a földön nem terem annál jobb ízű gyümölcs, mint egy árva. Azt hallottam, amikor ott voltunk, hogy a szőlő tövekhez becsövezik a földet, és minden szőlőtőnél kis lukat fognak a csőbe, és szárítógép vezérléssel adagolják a vizet, mert hogy a víz az nagy kincs Izraelbe, mert hogy a növények jelzik a vízhiányokat, jelzik, amikor szomjasak, és akkor a szárítógép vezérlésű öntözést az cseppenként adagolja a vizet. Tehát olyan lesz, mint az Éden, kérlenjék olyan áll, mint az Úrnak kertje. Ez jutott eszembe, amikor hallottam ezt az öntözéshez gazdálkodásnak a menetét. A másik kérdésről szeretnék most beszélni. A másik kérdés pedig így hangzott, hogy már nem tudott volna tenni, mint sírni. Igen. A János evangéliumának az első mondata úgy hangzik, az első szava, hogy kezdetben volt az ige, az ige Istennél volt, és Isten volt az ige. Tehát az Úr Jézus az ige, aki minden, mint Isten, öröktől fogva tud. Amikor bejött a világba, mert vállalta azt, hogy egészen megúr és megbüresíti magát, gyermekként született meg, emberi értelmével semmit nem tudott, csak sírni. Bár az agya, az idegrendszere, az isteni személy birtokában voltak, mégsem tudott vele gondolkozni, nem tudott beszélni, csak sírni. Ez volt az első megnyilatkozása az Úrnak, ahogy minden más csecsemőnek. De a csecsemő ezzel fejezi ki a szükségleteit, érzelmi állapotát, azt, hogy kapcsolatban van a környezetével, egy szóval így kommunikál. De az vagyunk őszintén, hogy a legőszintén beszél a csecsemő sírása. Nincs benne semmi képmutatás, nincs benne semmi félrevezetés, hazugság. Egyis szentelte Isten az állapotot, ezt az ősi kommunikációs eszközt, a sírás, ami később is megmarad, amikor az ember már tud beszélni. Az evangéliumon több helyen említik, hogy Jézus sírt. Az eredeti fordításra, az eredeti szövegben úgy hangzik, hogy férfiasan zokogott. Nem szégyelte sírást, nem tartotta gyengeségnek, nem tartotta férfiatlan dolognak Jézus azt, hogy sírt. Megsiratta a templomot, megsiratta a barátját Lázár, és azt olvassuk róla, hogy kínszenvedése és halála előtt hangos kiáltással, könyvulatással imádkozott és könyörgött. Ha itt megállunk egy pillanatban, akkor arra bizonyosan juthatunk, hogy Isten velünk együtt tud sírni. Mert Jézus sírása az Isten sírása. Az értünk hullatott könnyei a nekünk megváltáskozó könnyei. Nem akartam sokat beszélni, de mégiscsak el kell említenem, még volt a romák, csak tudok testvéreink holokauszt emlékünk, emlékezése a világtörténet legnagyobb tömeggyilkosságáról emlékeztünk meg, és ott is egy Elie mindig eszembe jut az a történet, amikor Auschwitzban a megszökött foglyok között gyerekek is voltak, és kiáltották a placra az embereket, hogy nézzék végig, amint felakasztják ezeket a szökevényeket, és a csontsomára foglyok kicsi gyerek teste lógatta a szél, nehezen tudott megfulladni. Szóval aki azt mondta sorban előtt közül, hogy hol van most az Isten? És egy idős rabbi átvelett, és azt mondta, hogy ott sír velük együtt a fán. Ez eszembe. Tehát van olyan vélemény, hogy a sírás bukott emberi természetünkkel, bűnös életünkkel kapcsolatos, de a Szentírás ezt nem támasztja alá, ugyanis az Úr Jézusnak nem volt bukott természete, sem bűnös élete, mégis sír. Nagyon megrendítő dolog az a sírásról eszembe, amikor az embernek például az édesapja sír. Az én apám sírt, a nagy fájdalma volt, és hangosan, férfias zokogásra tört ki, én így emlékszem rá, rettentő fájdalmas volt, de nem szégyelte. Azt mondta, hogy talán le is írta valahol, hogy az el nem sír könnyek megégetik az ember lelkét. Jézus korában a vallási előjárók magyarázták a proféciákat, azt még ezzel a sírással kapcsolatban el kell mondanom, hogy ezek a vallási vezetők is valószínűleg úgy alakították a római megszállás utáni nyomorúságok, megaláztatások következményeként a proféták jövendőléseit és annak egy részét, hogy a dicsőséges messiásról szólókat egyoldalúan kiemelték, felnagyították, és emberi elképzeléseikkel megtöltötték, a szenvedő szolgáló szólókat, a Dániel 9 és az Ézsaiás 53, pedig megőzték. Tehát olyan messiást vártak Jeruzsálem népe, talán még a keresztelő és Jézus tanítványa is, aki ez időben állítja helyre az országot Izraelnek. Jézus is azt hirdette nekik, hogy elközelített Isten országa. Ez egy politikailag átfűtött időszak van, amikor a római birodalom fénykora már megkopott, a provinciák töredezett, időszaknak látszott a függetlenség kihívása. Olyan nagyon vártak már egy igazi vezetőre. Olyan nagyon várt már ez a nép arra, hogy valaki mellé, mögé odaállhasson. És gondolták, hogy az örökkévaló megelégelte népe szenvedését, azt a sok megaláztatást, ami évszázadokon át sújtotta a választott népe. Most végre eljött a megváltás ideje. Most bevonult az igazi király, világvasárnap volt. Jézus tudta, hogy az a hatalom, amelyik a képviselői most is jelen vannak, mert ott voltak a helytartó embere is, a vallási vezetők, de nem merték elfogadni, mert féltek ettől a bölömmámokban ünneplő tömegtől, pedig már azon gondolkodtak, hogy beszéltik el az urat, és érdiat is tűztek ki a fejére. Tehát Jézus előre látta, hogy néhány nap múlva, megkínozva, véresre verve, leköltösve vonszolják ez elé a tömeg elé, és cinikusan megmutatja Pilátus, hogy én ez a ti királyatok, ilyen a ti messiásotok, ő benne bíztatok. Jézus tudta, hogy milyen mérhetetlen csalódás, milyen hihetetlen pánik, milyen tehetetlen düh, öröngés tör ki ebből a tömegből. A visszautasítás, a gyász folyamata elindul az emberekben. Nem csodálkozunk, hogy azt kiabálták, hogy feszítsék meg. De tudhatták volna ugyan, de mégis becsapva érezték magukat. Elveszítettek mindent, mert a messiásba hitek, messiásba vetett hitük veszett el azon az órán. Mert nem azt kapták Isten fiától, amit vártak. Pedig Jézus tanításából tudhatták volna, hogy politikai megoldásért Jézus az emberek lelki megújulásáért, a felemelkedéséért, erkölcsi megváltásukért, az újjászületés a valódi Istenhez megtérésért jött a világba. Végezetül annyit szeretnék mondani, hogy van időszak, amikor semmi egyedet nem tehetünk, csak sírhatunk. Ilyen a veszteség megélése, a gyász ideje. Tehát a legnagyobb veszteség az elváráskor ér bennünket. Más nem tudott volna tenni, mint sírni. Jézus nem együttérzésből halt meg értünk. Az új szövetség azt mondja, hogy bűneinket magára vett és azonosult velük, és halálában elvette azokat. A halálának az örökké való üdvözítő terve halálával beteljesedett, azt üzente nekünk, amikor azt mondta, hogy bevégeztetett, hogy Isten visszafogadott ennek.